dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket nagy csütörtök estéjén ide a templomba, amikor az utolsó vacsora termébe megyünk el lélekben, ahol Jézus összegyűjtötte az övéit. Összegyűjtötte azokat, akiket éveken keresztül tanított, összegyűjtötte azokat, akik még ezekben az utolsó pillanatokban is értetlenkedtek, hiszen amikor eljött Jézus órája, úgy gondolták, hogy az ő órájuk is eljött. Csak egészen más értelemben gondolták ők az órájukat, mint ahogy Jézus egyáltalán az ő jövőjükről gondolkodott. Ezen a mai estén Jézus azokat gyűjti össze, akik már eljutottak a hitre, és azt akarja, hogy ebben a hitünkben megerősödjünk, és a keresztény elkötelezettségünkben elmélyüljünk. Ezen az estén azért kell kérnünk nagyon az Isten kegyelmét, hogy általunk az Isten jelen lehessen ebben a világban. Ehhez kapunk segítséget, élet adó kenyeret, és ehhez kapunk példát, az alázatos Jézusnak a példáját. Kedves testvérek! Az ember, ha jövőt akar építeni, akkor nagyon komolyan kell hagyatkoznia a hagyományaira, a kultúrájára. Ha ezekről megfeledkezik, akkor elbizonytalanodik, és alkalmatlanná válik a jövő építésére. Sajnos a világ, amelyben élünk, minden megtett azért, hogy az életet gyökerestül kitépje a földből. A hagyományokat, a kulturális örökséget szinte meg akarja szüntetni. Nyilvánvaló az ok, hiszen egy evilági civilizációt, egy evilági kultúrát akar építeni. Néha mosolygok, amikor az Európai Unió értékrendjére hivatkoznak, amikor leckésztetik a magyarokat. Mondja már egyszer valaki meg, mi az Európai Unió értékrendje. Hiszen az Európai Unió mindent tönkretett, és mindent megtagadott, ami a múltnak az értéke. Kérdés, hogy azokra az úgynevezett értékekre lehet-e építeni valamit, amit ő értékeknek mond. Azért örülök annak, hogy ma többször is hallottam, hogy a harangok elmennek Rómába ma. Gyerekkoromnak kedves emléke ez. Mint kicsi gyerek el is kezdtem fantáziálni rajta, hogy hát hogyan röpülnek el a harangok Rómába. Aztán majd visszajönnek. Akár lehet ezen mosolyogni is, csak egyszer gondoljunk abba bele, hogy milyen üzenete van ezeknek a népi igazságoknak. Harangok üzenetéről tudunk, mi a küldetésük, aztán Róma, a keresztény világunk lelki központja. Tessék egyszer ezeket a kapcsolatokat is végig gondolni. örüljünk annak, hogy ezt ma hallhattuk rádióban, televízióban. Valami reménysugár. Könyörögjünk. Istenünk, annak a szent vacsorának megünneplésére jöttünk össze, amelyen egyszülött fiad új és örökre szóló áldozatát és szeretet lakomáját halála előtt az egyházra bízta. Kérünk, segíts, hogy ebből a nagy misztériumból a szeretet és az élet teljességét meríthessük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette ővéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt: Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott, az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte: Ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Erre Péter így szólt: Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette: Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem minnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta, nem vagytok minnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, ez a mai este a kezdetről szól. Arról az új életről, amit Jézus hozott el nekünk. Nem véletlenül hallottuk azokat a szentírási részeket, amelyeket felolvastat ma az egyház, hiszen Jézusnak ez az utolsó találkozása egy asztal társaságban az apostolaival, a zsidó pászka vacsora keretében történt. Jézus egészen új rítussal ajándékozott meg bennünket. Azért mondtam azt, hogy a kezdetekről van szó, akár mondhatnám így is annak az új világnak a kezdetéről, amelyet Jézus elhozott nekünk, és amelynek a sorsát az apostolaira és ránk bízta. Az, hogy az emberiség tud-e élni ezzel az isteni ajánlattal, az külön-külön mindegyikünk döntése. Ezt azért is hangsúlyozom, mert az a világ, megint csak erre a világra hivatkozom, hiszen ebben a világban élünk, a világ egyébként mindig olyan volt, amilyen, fölösleges azzal foglalkozni, hogy milyen volt 2000 évvel, vagy 1000 évvel ezelőtt, vagy milyen lesz 1000 év múlva, mi ma élünk. A kérdés az, hogy az, amit Krisztus ránk bízott, az jó kezekben van-e a mi kezünkben. És még arra is igen komolyan kell gondolni, hogy egyikünknek se azzal kell foglalkozni, hogy a másik miképpen valósítja meg ezt a titkot. Mindegyikünknek önmagában kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. A pászka az az új kezdetnek a szimbóluma. Hiszen a zsidók arra emlékeztek vissza, hogy az Isten kimentette őket a szolgaságból, és új lehetőséget adott nekik. Aztán minden azon múlt, hogy ők ezzel az új lehetőséggel, a szabadsággal, és a szabadság esetében jó lenne többet arra gondolni, hogy a szabadság azt jelenti, lehetőség a jóra. Persze, a szabadság azt is jelenti, hogy az ember tud rosszat is tenni. A baj az, amikor elhatalmasodik a rossz, és visszaszorul a jó. Minden esetre a zsidó pászka ezt a új lehetőséget adta a zsidóságnak, a szabadságban kiteljesedhet az életük, akkor, ha elismerik az Istent, ragaszkodnak azokhoz az igazságokhoz, amiket az Isten azért ajándékozott nekik, hogy ez a kibontakozás, ez az új élet lehetőség valóban az javukat szolgálja. Jézus ezen az utolsó vacsorán két nagyon fontos üzenettel ajándékoz meg bennünket. Az egyik az élet titka, a másik pedig az új szövetség alaptörvénye, az alázat. Az euharisztia, a kenyérnek meg a bornak a titka, a Szentírás szerint az élet záloga. Az élet kenyeréről és az élet italáról van szó. Ugyanakkor ezen az estén, ahogy a régiek mondták, memoria passionis, Jézus szenvedésére emlékezünk. Tehát az élet lehetősége és a szenvedés összetartozik. Ez az egyik nagyon fontos gondolat, krisztusi gondolat. Az embernek ezt be kell engedni a szívébe, ha élni akar. Nyilvánvaló nem Jézus haláláról van szó, hanem a szenvedéséről. A szenvedés aztán majd elvezet a halálba is bennünket, de amikor az ember már meghal, nem tud tenni semmit. Addig, amíg él, addig van az embernek lehetősége arra, hogy ezt az új életet élje. És éppen ezért ez az utolsó vacsora, ez az apostolokkal elköltött vacsora Jézusnak az ajándékát hangsúlyozza. És ez az ajándék az új élet ajándéka, ami a szenvedésből támad. Ezt az a Jézus mondja, aki odaadja az életét, az a Jézus mondja, aki kiontja a vérét. Ez az élet feltétele. Nem lehet ezek nélkül, az áldozatok nélkül, ezek nélkül, a nagy lelkű cselekedetek nélkül élni. Nem tartozhatunk egymással akkor össze, ha egymásért nem vagyunk készek és képesek áldozatot hozni, ha nem vagyunk készek és képesek lemondani a saját elképzeléseinkről csak azért, hogy a másikkal összetartozhassunk, hogy a másikhoz alkalmazkodjunk, és a másikkal együtt megtaláljuk a közösen felragyogó, a közös életünkben felragyogó életet. Ez Jézus nagy csütörtöki egyik üzenete. A másik, az új szövetségnek az új alaptörvénye, ez pedig az alázat. Egyszerűen Jézus azt mondja, amit én tettem, ti is azt cselekedjétek. És a Szentírás a lélekre hivatkozva a következőképpen értelmezi ezt a krisztusi cselekedetet. Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodjon, hanem szolgai alakot öltött, és szolgált bennünket. Alázat. Ami végeredményben ezt jelenti, hogy nincs hivatkozás. Mire akarunk hivatkozni? Jézus az Istennel való egyenlőségét sem emlegette. Emlegethette volna. Hivatkozhatott volna rá. És? Akkor megmarad azokban a magasságokban, olyan magasan, amilyen magasan fölöttünk van az Isten. Jézus egy lett közülünk. Emberré lett. És embernek a másik emberrel való kapcsolatát, vagy az alázat határozza meg, ami azt jelenti, hogy semmire nem hivatkozunk, hanem egyszerűen az ember fölismeri azt, és tudja azt, hogy a másik életét szolgálja. Ez a szolgálat szabadít föl bennünket. Ebben a szolgálatban érzünk arra rá, hogy egyformák vagyunk. Hiszen akkor, amikor lehajolunk, akkor a másikat fölemeljük. Akkor, amikor lehajolunk, akkor valójában növekszünk. Ugye szegény Péter, aki egy hierarchikus világban élt, abszolút nem értette, hogy lehet az, hogy Jézus az Úr ilyet tesz. Hiszen egy olyan cselekedetet vállal Jézus, ami megvetett volt, amit elítéltek, amit semmibe vettek, a rabszolgáknak volt a dolga. Érthetetlen volt ez Péternek a számára. Ugyan tudta Péter az, hogy mit jelent, hogy megmosom a lábadat, de hogy tudta a felszabadító erejét ennek a cselekedetnek. Aztán megértette. Ami végeredményben nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy az ember rádöbben arra, hogy csak azért tud felelősséget vállalni, csak azt tudja ezáltal megmenteni, akit szolgál. Testvérek, ezáltal lesz az alázat az új világnak az alaptörvénye. Ez Jézus második üzenete ezen az estén. Úgy gondolom, ha mi igazán akarunk ünnepelni, ha mi komolyan felelősséget érzünk ezért az új életért, az új életért, amely a szenvedésből bontakozik ki, az egymásért vállalt szenvedésből, az új élet, amely egymás szolgálatát jelenti, ha ezt el tudjuk fogadni, akkor valóban az emberiség a legnagyobb ajándékot kapja. Nincs más út. Vagy ez az út, vagy távolodunk egymástól, és úgy éljük le ezt a rövid vagy hosszabb földi életünket, hogy még örömünk se lesz. Kérjük az Isten kegyelmét ezen a mai estén, hogy nyitott szívvel és érző szívvel forduljunk Jézushoz, és valóban a világ megújulásáért tevékenykedjünk. Amen. Hiszek egy Istenben. Kedves testvérek, könnyű az oltára, asztalra föltenni a kenyeret, meg a bort. Mennyivel nehezebb Krisztus példája nyomán egymás előtt meghajtani magunkat. Az, ami most következik, a lábmosás, ez pontosan erre hívja fel a figyelmünket, hogy ne elégedjünk meg lelki ígéretekkel. Most, ahogy hallottuk is, majd imádkozunk azokért, akik elhagyták a hitüket, elhagyták az Istent. Én hiszek az imádságban, de azért úgy gondolom, hogy ezzel nem nyugtathatjuk meg magunkat, hanem a Krisztustól ránk hagyott értékek az egyetlenek, amik megérinthetnek másokat. Erre gondoljunk most, és emlékezzünk most a lábmosáskor. Kedves testvérek, most azt az imádságot fogjuk imádkozni, amit Jézus tanított nekünk, az Úr imádságaként ismerjük. Ha valamikor, akkor azt hiszem, hogy ezen az estén különösképpen is kell arra gondolni, memoria passionis, az Úr szenvedésére emlékezve, hogy valójában ezt az imádságot a kereszt jegyében imádkozzuk. Ebben az imádságban megalkotjuk a keresztet, a magunk keresztjét, és a világ keresztjét is. Hiszen ennek a keresztnek a függőleges szára az imádság első fele. Amikor azért könyörgünk, hogy az Isten legyen jelen ebben a világban, mutassa meg a szeretetét, irgalmát, és megépítjük a vízszintes szárát ennek a keresztnek, amikor egymás felé fordulunk, egymásba kapaszkodunk, egymás gondját magunkévá tesszük. És ezáltal a kereszt az élet fájává bizonyul, fája lesz. És azt gondolom, hogy erre kell gondolnunk valahányszor ezt az imát imádkozzuk, és akkor megtermi ez a fa a gyümölcseit. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Thank you. Könyörögjünk. Kérünk, mindenható Istenünk, hogy amint most az utolsó vacsora táplálékával megerősítesz minket, tégy egykor szent fiad örök lakomájának részesévé, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, most az oltárfosztás következik. Régen ez sokkal, de sokkal kifejezőbb volt, hiszen régen az oltárokat nagyon díszesen díszítették föl. Ma egyszerűbb ez, hiszen alig van valami ezen az asztalon, de mindenképpen arra emlékeztet bennünket, hogy Jézust mindenétől megfosztották, még a ruhájától is. Hogy mi mindent vettek el tőle, legalábbis úgy gondolták az emberek, azt sejtjük. Igazából semmit sem lehetett tőle elvenni, mert ember erre nem képes, de megalázták, és úgy gondolták az emberek, hogy elintézték. Most tehát erre emlékezünk. Amikor ezt a egy-két tárgyat innen az oltáról elvisszük, és majd utána, amikor csendben a minisztránsokkal kivonulunk, egy pár perces szünet lesz, és utána a lamentációk következnek, énekelve, virrasztva emlékezünk az Úrra. Jó lenne, ha minél többen itt tudnának ezen maradni. És mindenképpen azzal a gondolattal szeretném a testvéreket hazaengedni ezen a mai estén, hogy legalább tudjuk egymás irányában megvalósítani a krisztusi üzenetet. Az első keresztények vonzereje ebben volt. Nézzétek, hogy szeretik egymást. Ne akarjuk szeretni azokat, akik ellenségeink. Ugyan ki tudja, ki az ellenségünk. De ne azokat akarjuk szeretni, akik távol vannak tőlünk, nem értenek egyet velünk. Próbáljuk azt szeretni, aki mellettünk ül. Legalább a keresztények tudják ebben a világban kijelenteni, megmutatni, hogy ők egymást szeretik. Akkor majd erre felfigyelnek. Ez a misszió. Ezáltal leszünk kovász a világban, ezáltal leszünk kicsinyke fény a világban. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.